15. fejezet. Megint elmúlt egy hét, s minden nap közelebb hoz a tavaszhoz, a gyógyuláshoz. Végighallgattam szomszédom történetét több folytatásban. Aszerint mennyi szabadidőt tudott szakítani magának gazdasszonyom, fontosabb elfoglaltságai közepette. Folytatom elbeszélését, s igyekszem az ő kifejezéseit használni, csak kissé tömörebben. Nagyon jó elbeszélős, azt hiszem, nem is tudnék javítani a stílusám. Még látogatásom estéjén, mondotta Dinné, mikor visszatértem Thrushcross Grange-be, megmertem volna esküdni, hogy Heathcliff ott sétál a ház körül. Nem mentem ki, mivel a levele még mindig a zsebemben volt, és el akartam kerülni az újabb fenyegetést. Úgy határoztam, csak akkor adom át a levelet, amikor gazdám elmegy valahova, mert nem tudtam, hogy olvasása milyen hatással lesz Catherine-re. Így aztán csak 3 nap múlva kapta kézhez. 4. napra épp vasárnap volt, amikor már mindenki elment a templomba, szobájába vittem a levelet magammal. Egy inas maradt csak velem, hogy a házat őrizzük, s ilyenkor rendszerint bezártunk minden ajtót. Ezen a napon azonban olyan szép és kellemes volt az idő, hogy mindent tárva nyitva hagytunk. Meg akartam tartani ígéretemet, s mivel tudtam, ki fog eljönni, azt mondottam az inasnak, hogy úrnőnk narancsot kíván, szaladjon tehát a faluba, kerítsen néhányat, másnap megadjuk majd az árát. Az inas elment, én pedig úrnőmhöz indultam. Catherine, mint rendesen, a nyitott ablak előtt ült, hófehér ruhában, könnyű kendővel a vállám. Hosszú és dús haját részben levágták betegsége elején, most egyszerű természetes csigákban viselte, halántékára és nyakára fésülve. Nagyon megváltozott, amint azt Heathcliffnek mondottam, de mikor nyugodt volt, ez a változás természetfeletti szépséget kölcsönzött az arcának. Szemének ragyogását álmodozó, szomorkás szelídség váltotta fel. Mintha nem látta volna már a körülötte lévő dolgokat. Messzire, nagyon messzire pillantott, talán ki a világból. Sápadt arca, melynek zilárdsága eltűnt, mihelyt meghízott egy kissé, s az a különös vonás, mely lelkiállapotát tükrözte, s egyben fájdalmasan felidézte a betegség emlékét, csak fokozta arcának megrendítő furcsaságát. De ugyanakkor ellentmondottak a gyógyulás reményének. Számomra legalábbis, és azt hiszem mindenki számára, aki látta, az elmúlás bélyegét nyomták rá. Nyitott könyv feküdt előtte az ablak párkányán, s néha alig érezhető szél borzolta fel a lapokat. Azt hiszem, Linton tehette oda, mert ő sosem keresett szórakozást az olvasásban, de egyéb foglalkozásban sem, úgyhogy férje néha órák hosszat próbálta figyelmét olyasmire terelni, ami valaha lekötötte érdeklődését. Megértette szándékát, és mikor jó kedvében volt, békésen tűrte erőlködését. Noha nem hagyott kétséget afelől, hogy úgyis hiába valóak azok. Néha nem tudott elnyomni egy fáradt sóhajtást, s ilyenkor szomorú mosollyal és csókkal küldte el férjét magától. Más alkalommal türelmetlenül elfordult, kezébe rejtette arcát, vagy éppen haraggal lökte el Edgárt. A férfi ilyenkor mindig magára hagyta, mert tudta, hogy úgysem tudna rajta segíteni. Gimmerton harangjai szóltak még. A megáradt patak zúgása felhallatszott a völgyből, és kellemesen simogatta fülünket, pótolva a nyári lombzizegését, mely elnyomja a víz zenéjét Thrushcross Grange körül, mihelyt felöltik díszüket a fák. Szelesdombon mindig ezt a zúgást hallottuk csendes napon, nagy olvadások vagy záporok után. Régi otthonára gondolt Catherine, miközben a patak moraját figyelte. Ha ugyan egyáltalán gondolt és figyelt valamire. Most is ezt a bizonytalan és távoli pillantást láttam szemében, mintha sem látásával, sem hallásával nem tudna földi dolgokról tudomást venni. Levelet hoztam, asszonyom, mondottam, s térdére támasztott kezébe tettem szelíden a borítékot. Rögtön el kell olvasnia, mert a választ várják. Feltörhetem a pecsétet? Igen, felelte anélkül, hogy pillantását rám emelte volna. Most, folytattam. Olvassa. Elhúzta kezét, és lejtette a papírost. Visszahelyeztem a térdére, és vártam, mikor fogja észrevenni. De nem mozdult, s erre megkérdeztem. Felolvashatom, asszonyom? Heathcliff úr küldi. Összerezzent, úgy látszott, lassan tér vissza emlékezete, s küzd, hogy rendezni tudja gondolatait. Felvette a levelet, és úgy láttam, végigfutott rajta, mikor az aláíráshoz ért felsóhajtott. Mégis azt hiszem, nem fogta fel értelmét, mert mihelyt megkérdeztem, mi lesz a válasz, ujjával a névre mutatott, s kétségbe esett, kérdő pillantást vetett rám. Látni szeretné magát, mondottam, mert kitaláltam, hogy tolmácsra van szüksége. A kertben van-e percben, és türelmetlenül várja a válaszát. Miközben beszéltem, észrevettem, hogy egy nagy kutya odalent a kertben, a napsütött egyepen hegyezni kezdi fülét, mintha ugatni készülne. Majd megnyugodva csóválta a farkát, mint mikor olyas valaki közeledik, akit nem tekint idegennek. Catherine előre görnyedt, és lélegzetét visszatartva figyelt. Egy perccel később léptek hallatszottak az előcsarnokból. A ház nyitva állott, és a kísértés sokkal erősebb volt, hogy sem Heathcliff ellenállhatott volna neki. Valószínűleg azt hitte, nem akarom megtartani ígéretemet, és most vakmerőséghez folyamodott. Catherine pillantása a szoba ajtajára tapadt mohón. Mivel Heathcliff nem tudta, melyik szobában vagyunk, Catherine intett, hogy vezessen be. De mielőtt elértem volna az ajtót, már átlépte a küszöböt. Egy-két lépéssel úrnőm mellett termett, és karjába szorította. Nem szólt egy szót sem, és mintegy 5 percig nem engedte el öleléséből. Azt hiszem, egész élete alatt nem adott neki annyi csókot, mint most ebben az 5 percben. Úrnőm adta neki az elsőt, ő azonban fájdalmában nem mert az arcába pillantani. Attól a pillanattól, hogy meglátta Ketit, épp oly jól tudta, mint én, hogy számára nincs gyógyulás többé, hogy halálra van ítélve. Ó, Keti, életem, hogy fogom én ezt elviselni? Ezek voltak az első szavai, melyeknek nem is igyekezett elrejteni kétségbeesését. Majd olyan elmerülten nézett rá, hogy azt hittem, a könyv mindjárt elönti szemét, de csak a gyötrelem égett benne, és száraz maradt. Nos, mondotta Catherine visszahullva a karosszékbe, és Heathcliff pillantását elbomló tekintettel viszonozva, mert kedélye úgy változott, mint a szél, a véletlen szeszélyei szerint. Edgar és te összetörtétek a szívemet. És most mindketten idejöttök silatni azt, amit elkövettetek, mintha csak ti szorulnátok vigaszra. Nem sajnállak titeket, nem. Megöltetek engem. És lám, javatokra vált. Milyen erős vagy. Hány évig akarsz még élni, miután meghaltam? Heathcliff letérdelt, mikor megcsókolta. Most fel akart kelni, de Keti hajánál fogva tartotta vissza. Addig szeretnélek így tartani, szólt keserűen, amíg mindketten meghalunk. Mit bánom én, szenvedsz-e majd? Nem törődöm a szenvedéseiddel. Miért ne szenvednél? Én is szenvedek. El fogsz felejteni? Boldog leszel, ha majd a föld alatt pihenek. Azt fogod mondani 20 év múlva, ez itt Catherine Earnshaw sírja. Szerettem valaha, és fájt, hogy elvesztettem, de most már vége. Sokakat szerettem azóta, gyermekeim a kedvesebbek nekem, mint ő volt valaha, és ha meghalok, nem fogok örülni, hogy ismét megtalálom, inkább az elvesztésüket fájlalom majd. Ezt fogod mondani, Heathcliff? Ne kínozz, vagy azt akarod, hogy megőrüljek, akár csak te? Kiáltott fel fogait csikorgatva a férfi, és kiszabadította a fejét. Közömbös szemlélőnek furcsa és borzalmas látványt nyújthatott ez a két ember. Catherine méltán tarthatott attól, hogy az ég a szemkivetés helye lesz számára, ha testi hüvelyével el nem veszti földi jellemét is. Fehér arca most dűben izzott, ajka vértelen volt, szeme szikrázott, görcsösen összeszorított ujja közt néhány szálat tartott Heathcliff hajából. A másik pedig fel akarván kelni, félkezével megtámaszkodott, a másikkal pedig megfogta Catherine karját, és ügyet sem vetve állapotára, közben oly kevéssé volt gyengét, hogy miután elengedte, négy feltűnő kék foltot láthattam úrnőm színtelen bőrén. Milyen gonosz lélek szállt meg, folytatta durván, hogy így beszélsz velem, mikor haldokolsz. Gondolj arra, hogy minden szavadat tüzes vassal égeted emlékezetembe. Se ha elhagytál, mindez örökké kínozni fog engem. Tudod jól, hogy hazudsz, amikor azt mondod, megöltelek, és azt is tudod, Catherine, hogy előbb felejtem el az életemet, mint sem téged elfelejtenélek. Ördögi önzésednek nem elég, hogy a pokol kínjaiban fogok fetrengeni, amikor te már rég békében nyugszol? Nem fogok békében nyugodni, nyögte Catherine, ismét testi gyengeségére eszmélt, szívének heves, lökésszerű rohamai alatt, melyeket szinte láthattunk és hallhattunk. Nem szólt semmit, majd mikor elmúlt a roham, valamivel szelidebben folytatta. Nem kívánok neked a nálaménál nagyobb fájdalmat, Heathcliff. Csak azt kívánom, hogy sose szakadjunk el egymástól. Ha szavaim emléke valaha kétségbe fog ejteni, gondolj rám, hogy én ugyanazt a kétségbeesést érzem még a föld alatt is. És az én kedvemért bocsáss meg nekem. Jöjj ide és térdelj mellém ismét. Sosem tettél velem rosszat ebben az életben. Ha most haragszol rám, sokkal rosszabb emlék lesz ez valaha számodra, mint kissé kemény szavaimé. Nem akarsz idejönni mellém? Jöjj hát! Heathcliff odalépett a karosszék hátához, és fülébe hajolt, de túl közel ahhoz, hogy Kéti láthatta volna felindultságtól sápadt arcát. Úrnőm hátra húzódott, hogy ránézzen, de a férfi nem engedte ezt. Ott hagyta hirtelen, és a kandallóhoz lépett, ahol állva maradt, szótlanul hátat fordítva nekünk. Catherine gyanakó szemmel figyelte, minden mozdulata új érzéseket ébresztett benne. Miután soká nézte így, hozzám fordult, és panaszosan megszólalt. Látod, Nelly, az ujját sem mozdítaná, hogy visszatartson a sírtól. Lámi így szeret engem, de bánom is én. Ez nem az én Heathcliffem. Azt szeretni fogom mindenek ellenére, és magammal viszem, mivel a lelkemben él. Ez a roskatag börtön az, tette hozzá álmodozón, ami miatt leginkább szenvedek. Már túl soká tartott rabságban, alig várom, hogy kiszabaduljak egy fényes, boldog világba, és ott maradhassak mindörökké, hogy ne csak könnyeimen át láthassam, és ne csak egy fájó szív falai mögül sóhajtozzam utána, hanem vele lehessek, és benne mindörökké. Nelly, te most arra gondolsz, hogy egészségesebb és boldogabb vagy, mint én. Erőid, virágzásod teljében élsz. Most szánakozol rajtam. De rövidesen másként lesz minden. Én foglak szánni téged. Messze felettetek leszek, és túl mindnyájatokon. Csodálom, hogy nem akar mellettem maradni. Majd, mintha önmagához intézni szavait, így folytatta. Azt hittem, ő is kívánja. Heathcliff, drága Heathcliff, ne duzzog, jöjj mellém, Heathcliff! Sóvárogva felemelkedett, és megtámaszkodott a karosszék oldalán. Erre a sürgető hívásra a másik is megfordult, és arcán kétségbe esett elszántság tükröződött. Tágra nyitott, könnyekről nedves szeme villámokat szórt felé, melle hevesen hullámzott. Egy percig szemben állottak egymással, majd egymás karjába omlottak. Magam sem igen tudom, hogyan. Catherine egy lépést tett felé, ő pedig karjai közé kapta, és oly hevesen ölelte magához, hogy azt hittem, úrnőm nem fog az öleléséből élve kibontakozni. Valóban úgy látszott, mintha elvesztette volna eszméletét. Heathcliff a legközelebbi székre vetette magát, és mikor odaléptem, hogy lássam, elájult-e az úrnőm, veszett kutyaként habzószájjal mordult rám, és féltékeny düvel szorította magához. Úgy éreztem, nem is emberi lénnyel beszélek, mintha meg sem értette volna, mikor szólottam hozzá. Félrehúzottam, és csendben maradtam, nem tudván, mit tegyek. Catherine megmozdult, s ez némileg megnyugtatott. Felemelte karját, hogy lehúzza magához Heathcliff nyakát, aki még mindig átölelve tartotta, és egymáshoz szorította arcukat. A férfi valóságos önkívületben simogatta, és közben vadul kiáltozott. Most tudom csak, milyen kegyetlen voltál, kegyetlen és hamis. Miért nem kellettem neked, Keti? Miért cselekedtél szíved ellenére, Catherine? Egy szóval sem tudlak vigasztalni. Megérdemelted sorsodat, önmagad gyilkosa lettél. Igen, most már ölelhetsz, sirathatsz, könyörökhez csókjaimért és könnyeimért. Mindez csak kárhozatodra válik. Szerettél. Mi jogon áldoztál fel, felej, mi jogon? Gyarló vonzalmadnak, melyet Linton iránt éreztél. Amit sem a nyomor, sem a bűn, sem a halál, sem Isten, sem Sátán nem tudott volna elérni. Hogy mi valaha egymástól elválhassunk, azt te saját jószántatból önként megvalósítottad. Én nem törtem össze a szívedet. Te törted azt darabokra, és ezzel összetörted az enyémet is. Csak annál rosszabb számomra, ha erős vagyok. Miért éljek még? Milyen élet lesz az enyém, ha... Ó, Istenem, te talán akarnál élni, ha már lelked a sírba szállt? Hagyj el, zokogott Catherine. Ha rosszat tettem, belehalok, elég. Te is elhagytál, de én nem teszek neked szemrehányást. Megbocsátok mindent. Bocsáss meg te is. Nehéz megbocsátani e szemek, s csonttal soványodott kezek láttán, felelte Heathcliff. Csókolj meg még egyszer, és ne engedd látnom e szemeket. Megbocsátom, amit velem tettél. Szeretem a hóhéromat. De a tiédet hogy szerethetném? Elhallgattak. Egymáshoz szorított arccal, miközben könnyeik összefolytak arcukon, legalábbis azt hiszem, mindketten sírtak, úgy látszott, Heathcliff is tud sírni ilyen alkalommal. Közben azonban kezdtem nagyon rosszul érezni magam. Gyorsan múlott a délután, az ember, akit a faluba küldtem, visszatért küldetéséből, és a völgybe hajló napsugarainál megpillantottam, hogy tódul ki a tömeg a Gimmertoni kápolnából. Vége az Isten tiszteletnek, jelentettem. Gazdám fél órán belül itt lesz. Heathcliff nagyot káromkodott, és még erősebben szorította magához Catherine-t, aki nem mozdult. Csak hamar észrevettem a cselédség egy csoportját az úton, amint a konyha irányába tartottak. Nem sokkal mögöttük jött Linton. Maga nyitotta ki a kertajtót, és lassan közeledett. Bizonyára élvezte ezt a gyönyörű alkonyatot, s a szellőt, mely olyan langyos volt, mint nyárom. Itt van már, kiáltottam. Az Isten szerelmére menjen gyorsan. Senkivel sem fog találkozni a nagy lépcsőn. Siessen és rejtezzék el a fák között, amíg egészen biztos, hogy bemehet a házba. El kell mennem, Keti, mondotta Heathcliff, és megpróbálta kiszabadítani magát úrnőm karjai közül. De ha élek, meglátogatlak még, mielőtt elalszol. Nem megyek 5 yardnál messzebbre az ablakaittól. Nem szabad elmenned, mondotta Catherine oly határozottan, amennyire csak erői engedték. Nem fogsz elmenni, ha mondom. Csak egy órára, álhatatoskodott a másik. Egy percre sem. Így kell tennünk, Linton már idefenn lesz ebben a pillanatban, bizonygatta riadtan a betolakodó. Fel akart kelni és lefejteni magáról a belé akaszkodott ujjakat. Keti azonban görcsösen szorította, eszeveszett határozottság ült az arcán. Nem, kiáltotta. Ne menj el, ez az utolsó alkalom. Edgar nem tehet semmit, Heathcliff, én meghalok. A fene egye meg ezt a hülyét, már itt is van, kiáltott Heathcliff visszaölve székére. Csit-csit, Catherine, maradok. Ha megöl mostan, áldással halok meg ajkamon. Újra megölelték egymást, hallottam, amint az úr jön felfelé a lépcsőn. Hideg verejték folyt alá a homlokomon, majd megőrültem a félelemtől. Hogy hallgathat ilyen beszédekre? Kérdeztem dühösen. Hisz nem tudja, mit mond. Vesztét akarja okozni, ha ő már nincs eléggé eszénél ahhoz, hogy segítsen önmagán. Keljen fel! Most még elmenekülhet. Eddig még maga sem volt képes ilyen ördögi cselekedetre. Mindnyájan elveszünk, az úr, az úrnő s a cseléd. Kezemet tördeltem, és jaj veszékeltem. A zaj hallatára Linton is meggyorsította lépteit. Zavaromban valóságos örömet okozott, mikor láttam, hogy Catherine karja hátrahullott, feje pedig vállára csuklott. Elájult, vagy meghalt, gondoltam. Annál jobb. Inkább halljon meg, mint hogy így szenvedjen tovább, környezete terhére és gyötrelmére. Edgar egy ugrással a váratlan vendégnél termett, döbbenettől és haragtól sápadtan. Mi volt a szándéka? Nem tudnám megmondani, de Heathcliff minden szónak útját vágta azzal, hogy karjába tette feleségének látszólag élettelen testét. Ide nézzen, mondotta. Ha embernek érzi magát, először vele törődjék, utána majd beszélhetünk. Átment a nappaliba és leült. Linton odahívott engem, sok üggyel, bajjal s a legkülönbözőbb eszközök segítségével végre magához tudtuk téríteni Catherine-t. De egészen magánkívül volt. Sóhajtott, nyögött, és nem ismert meg senkit. Aggodalmában Edgar még felesége gyűlölt barátjáról is megfeledkezett. Én azonban nem. Az első alkalommal odamentem hozzá, és könyörögtem, távozzék. Igyekeztem megnyugtatni, hogy Catherine jobban van, s reggel majd értesítem, mint töltötte az éjszakát. Hajlandó vagyok távozni a házból, felelte. De a kertben maradok. Vigyázzon, Nelly, hogy megtartsa holnap az ígéretét. Itt maradok a vörös fenyők alatt. Ne felejts el, mert különben megismétlem a látogatásomat. Akár otthon van Linton, akár nincs. Egy pillantást vetett a szobába a félig nyitott ajtón át, és mivel úgy látta, igazat mondok, megszabadított minket nyomasztó jelenlététől.